A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Bán Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosával, és a városligeti beruházásokról, a Városligetben vélhetően minden bizonnyal megvalósuló, illetve tervezett beruházásokról beszéltünk, és éppen az új Nemzeti Galériáról volt szó a hírek előtt, amelynek a sorsa továbbra is kérdéses. Ugye ön is úgy fogalmazott, hogy az egész Liget Budapest projektnek a záróköve lenne, vagy lehetne az új Nemzeti Galéria. Elképzelhető, hogy azért valamilyen konszenzusos megállapodás kirajzolódik majd a következő időkben, és mégis megépül ez a...
Én nagyon remélem, hogy más nem képzelhető el. Ugyanis egy olyan értékes épületről és intézményről van szó, egy olyan értékes szövetben, ahol egyébként ugye gyakran felvetődik, hogy hát mennyi zöld felettet fog elfoglalni majd az úgynevezett galéria a Ligetből. Azt kell mondom, hogy egy fűszálat sem. Ez egy kicsit metaforikus, de egyébként valóságos. Az új nemzeti galéria helyén 130 éve épület van a Ligetben. Az ott lévő nagyiparcsarnok sokkal nagyobb alaptöltet foglalt el a Ligetből, mint amit az új nemzeti galéria jelentene. De hát időközben ott volt BNV, volt aztán Petőfi csarnok, és a Petőfi csarnok az őt környező lebetonozott, volt egy kültéri színpad a Petőfi csarnok előtt, egy koncert színpad. Annál nagyobb területet nem fog elfoglalni a galéria. Tehát magyarán a galéria nem vesz el zöldtetet a Ligetből, és az, hogy egy ilyen rangú épület abba az mondom most már több mint 100 éves hagyomány szerint, amely ahogyan a Ligetet megszerették a városlagók, és ahogy használták. Tehát azt mondani, hogy a Liget attól kevésbé lesz közpark, kevésbé lesz csendesebb, nyugodtabb. Hát elnézést kérek, a Petőfi csarnoknál talán egy kicsit decensebb intézmény lesz egy új nemzeti galéria. Tehát nem mondható, hogy bármilyen szempontból jobban zavarná a Ligetben sétáló pihenévágyoknak a nyugalmát, mint ugye egy koncerthelyszín Petőfi csarnok, hiszen annak a helyére épül. Tehát amikor azt vállalta a kormány, hogy a Liget projekttel, a Liget minden eleme, a megújuló zöldfelt és megnövekvő zöldfeltől kezdve, a régi intézmények megújításán át, a létevő új intézményekig egy sokkal jobb Ligetet fogadni bármilyen célból ide látogatónak, akkor ebbe természetesen beletartoznak azok is, akik az intézmények miatt jönnek a Ligetbe. És természetesen azok is, akik kisgyerekkel jönnek, akik kutyákkal jönnek, akik csak egyedül sétálnak, mindegyik látogató réteg többet és jobbat fog kapni, és ebbe bizony a galéria is beletartozik. Mondom, egyetlen fűszál területet nem veszel egy kicsit talán.
Ha történetesen mégsem épül meg itt az új nemzeti galéria, akkor megépülhet esetleg másutt? Vagy ennek már nem sok értelme lenne?
Természetesen bárhol lehet építeni új nemzeti galériát, zeneházat, néprajzi múzeumot, sohatán tovább innovációházat a városban, vagy mondjuk nyilvánvaló, hogy a visszaépítése az itt lerombolt egykori vásárhelyi színházak nem volna értelme másutt megépített színházakat lehet építeni. Egy nagyon jelentős előny veszne el. Az, amit Budapest magának 1913-ig létrehozott a Városligetben, hogy azt a hagyományt 21. századi módon újítsuk meg, és fogalmazzuk újra. Tehát magyarán azon a helyszínen, ami erre van dedikálva, erre van kitalálva egyedül Európában. Tehát azért ez a vita azért érdekes, meg nehéz, mert rengeteg ellenpéldát lehet hozni. Én meg egy példát tudok hozni, de az éppen a Városligeté. Én azt mondom, hogy ez ilyen. A Városliget ilyen, a többi park más. Nem más parkot hozzunk ide példának, a Városligetet, ami teljesen egyedi, és az előnyeit használjuk ki. Az előnyeit arra, hogyha megépül a Liget projekt egészen, akkor az erre folytott nagyon jelentős közpénz. Ne felejtsük el, ez ma nem csak Európa, az egész nyugati világ kultúrás fejlesztése. Márpedig azt jelenti, nem is, hogy ez nyilván nagy léptékű, tehát komoly pénzekbe is kerül. Sokkal kevesebbe, mint hogyha ugyanezt a dolgot mondjuk Bécsben, Németországban vagy Angliában próbálna bárki megvalósítani, de így is jelentős összeg, és ez pedig akkor felelős lépés, tehát egy dolog a hagyomány, hogy a Ligetbe azt olyasmit csinálunk, ami a Liget sajátja, a másik, hogy ezt felhasználjuk arra, hogy a ráfolytott közpénzek megtérüljenek. Nagyon egyszerűen szólva, ha az ide tervezett intézményeket a város közömböző pontján épülünk föl, nem adnak ki egy olyan brandet, egy olyan turisztikai új mágnest, ami miatt Mr. és Mrs. Smith azt mondja, hogy a jó, a következő hónap végén Budapest megyünk, mint valami különleges kulturális negyed, mert nem jön létre különleges kulturális negyed. Budapestnek vonzerei azért van 60%-on Prágához, Bécshez, Milánóhoz, Amsterdamhoz, Barcelonahoz képest, mert kevés az egyedi olyan vonzerőnk, amely piacvezető közé tartozik Európában. Ilyen például a Sziget Fesztivál, ami az a 10 nap alatt, mivel Európa egyik legjobb fesztiválja, tényleg csúcsra járatva maximumot 100 000 nagyságban jönnek hozzánk, látogatunk. De az 10 nap. 1 hét, 10 nap. Tehát magyarán az, hogy egész évben legyen Budapestre irányuló turizmus, amely lehetővé teszi, hogy a ráfolytott közpénzek erre a beruházásra megterüljenek, az csak is itt képzelhető el. Tehát nem azt jelenti, hogy ne lehetne másút építeni, de ha itt építünk, akkor megtérül a közpénzek.
Ez hogyan számszerűsíthető egyébként, hogy említette ezt a KPMG tanulmányt, amiben ugye az van, hogy 15 éven belül gazdasági beruházásként is megtérülnek az erre fordított költségek, de hogy ebben nyilván benne van, vagy modellezhető az is, hogy több turista, több látogató jön, és az a több turista többet is költ.
Az a fontos, de nagyon egyszerű. Ugye minden ott dől el, annál az asztalnál, amikor, hogy említette Mr. és Mrs. Smith, vagy Frau és Herr Müller,
ráhéz a térképre, és megnézi az úti könyvet, hogy hova.
És ugye ne felejtsük el, itt nem úgy van, mint hogy beállunk a sorba a patikából, lehúzzuk a kis cédulát, és előbb-utóbb sorra kerülünk. Itt városok tucatjai, vagy éppen százai versenyeznek a turisták, ráadásul minőségi turistákról beszélünk, akik kultúráért félnek, és költenek, és kultúrára jönnek. Ez egy 100 milliós nagyságrendű közegről van, aki folyamatosan járja Európa izgalmas városait, és vissza is megy, akárhol tetszett neki. És ezt a döntésre kell azt rábírni, hogy itt valami olyan izgalmas dolog van, ami a piacvezető közé tartozik a maga nemében, és itt pedig a budapesti ezek a hosszú hétvégnek hívjuk mi, ezek a City Breakek piaca, a néhány napos városlátogatások piaca, amit azt szoktam pontosítani, a családi City Breakek, a családi városlátogatások, amikor valaki egy 4-től 12-14 éves gyerekekkel megy, számtalan ilyen család van, ahol azt mondja a szülő, hogy azért gyereknek is nézzünk valamit, tehát legyen nekik is valami izgalmas és érdekes, és ebben ez a kultúrás negyedek különleges vonzerőt jelentenek, és Budapest ezekben a kultúrás negyedekkel rendelkező városok között törhetne az érre. És egyszerűen annyit számolt ki a KPMG, nagyon konzervatív módon számolva, hogy napi 1000 többlet turistával számolva, tehát nem horribilis összegekről, tömegekről beszélünk, hogy napi 1000 ember úgy dönt Európában, aki ennélkül nem döntött volna, hogy itt valami olyan izgalmas van, na jó, akkor a következő héten menjünk Budapestre, vagy a következő hónap végén. És ha már ezt a napi 1000 többletet meghozza ez a projekt, akkor így 15 éven belül ez a napi 1000 többlet úr is, annak a többlet kiadása, az abból származó többlet állami bevételek, adóbevételek, stb. Meg fogják termelni a ráfolytott közpénzt.
Folytassuk akkor a Szépművészeti Múzeummal, annál is inkább, mert 100 000 látogató fölött jár most már az aktuális nagy kiállítás, a Rubens van Dijk és a Flamand festészet fénykora című kiállítás, és hát igencsak igyekeznie kell annak, aki még nem látta és szeretné megnézni, mert február közepéig látogatható csak ez a tárlat. Ha pusztán ezt a látogatószámot tekintjük, vagy nézzük, akkor a 100 000-es szám az már egyértelmű siker, mert ha jól emlékszem, azért a Szépművészetinek volt a 200 000 feletti látogatottságú kiállításai, gondoljunk csak a Rembrandt kiállítása, vagy legutóbb a Frida Kahlo kiállítása, ami ugyan nem a Szépművészetiben volt, hanem
de
a Nemzeti Galériában, de a Szépművészeti
azért.
Múzeum égisze alatt.
Így van. Szóval és hát a szép műszakhoz zárva is volt.
A hely nem ott volt, de a Szép Művészeti Múzeum kiállítása. Szóval egyértelműen siker a 100 000?
Így van. Budapesten a minden városnak nyilván népességszámtól, idáltató turistáktól, sok mindentől függően van egy határ, mi az, amit igazán sikernek tekinthető egy múzeumi kiállítás. Nálunk Budapesten ez a 100 000-es határ. Ha e fölé megy egy kiállítás, az kimondtan sikeresnek tekinthető. Egyébként, ha visszaforgatjuk ezt egyes napokra, ugye általában 3 hónapig van nyitva egy kiállítás, tehát ugye 90-100 napos látogatottságot ez alatt, ez már azt jelenti, hogy ugye napi 1000-1500 ember, attól függően nyilván bizonyos hullámzásokkal eljön a tárlatra. Tehát azt kell mondanom, hogy a 100 000-et elérve az bármelyik múzeumban egy nagy siker, a 200 000-es pedig egyfajta álomhatár már. Van persze még egy álomhatár, a valahol volt legsikeresebb magyarországi kiállítás, ugye a Van Gogh, amelyik arányosan a legtöbb látogatót és összességében is a legjelentősebbet. Ugye közel 500 000 látogató számot. Ez azt gondolom gyakorlatilag elérhetetlen. Tehát amennyire én látom ezt a hazai múzeumi piacot, legfeljebb egy következő Van Gogh fog elérni megint, vagy pedig mondjuk, amit most Párizsban, de fejük Párizsnak a nagyságát sem. Ugye most a Leonardo kiállítás olyan, amire praktikusan már nincs egy, amikor a igazgató, a Louvre igazgatója beszéltem nem sokkal a megnyitást követően, azt mondta, hogy már 600 000 egy elővételbe elkelt. Tehát ugye ez, de 500 éves évfordulója van a halálának, a Louvre talán a világ legnagyobb múzeuma, ott a Mona Lisa, most soradnám tovább, hogy olyan kiállítás csak nagyon kevés múzeum, talán lehet, hogy csak éppen a Louvre tud csinálni a világban. Ott vannak magasabb látogatószámok nyilvánvalóan, de Budapesten a 100 000 a siker, az igazi sikerhatár, a 200 000 pedig az, hogy még néhány kiállítást teljesen megugrik, de az már az álom kategória, és efölött pedig nagyon ritka. Az is emeltem ki ezt a Leonardohoz képest a 500 000 Van Gogh Budapest, ami valóban azt lemutatja, Párizs, amelyik ugye ötször akkor a város, a turizmuson is beszéljünk, az ott vannak ezek a 600-700 000-es csúcshatárok, tehát a Van Goghnak a 500 000 az valószínűleg nem lesz beérhető.
Egy ilyen kiállításnál egyébként valamilyen sorozatban gondolkodnak? Tehát kiad ez valamilyen ívet, hogyha mondjuk egymás mellé rakjuk a Rembrandtot, előtte az itáliai reneszánsz, most a Rubens van Dijk, tehát ez egy folyamatot?
Igen, itt nagyon tudatos ezek a nagy retrospektív kiállításaink. A Szép Művészeti Múzeum ugye a legjelentősebb nemzetközi művészeti gyűjteményen rendelkező, képzőművészeti gyűjteményen rendelkező magyar múzeum, és pont azért, mert a magyar állam 1970-ben megvette az Eszterházi hercegek gyűjteményét, és később is jelentős gyarapodáson ment át, hál' Istennek, ez nem csak idehaza, hanem Bécs és Szentpétervár között a legjelentősebb európai anyagot jelenti. Tehát vannak súlypontjaink, jelentős itália anyagunk van, jelentős spanyol anyagunk van, jelentős holland, és bizony van fontos flamand anyagunk is. Tehát amikről most beszéltem, a súlyponti gyűjteményi egysége szépművészetnek, arra építettük ezeket a kiállításokat az elmúlt időben. A flamand előttünk, hát ez lett ugye a Rubens van Dijk, és ami valóban még két hétig látogatható, hétvégén egyébként péntek, szombatvasárnap este 8-ig hosszabbítva is vagyunk nyitva, sőt hétfőnként is nyitva vagyunk. Mindenkinek ajánlom, hogy lehetőség szerint hét közepére vásárolni előre jegyet elővételben, mert a hétvégben nagyon zsúfoltak a kiállítási terek. Szóval magyarán most már nagyon kevés fontos gyűjteményesége vagyunk adósok. Ami még igazán jelentős kimaradt, és a jövőnek a feladata, az a német reneszánsz gyűjteményi anyagunk, tehát Dürer-Cranach, nagyon jelentős Cranach gyűjteményünk van, ekkor is még tervezünk, de azért ez most évek múlva fog elkövetkezni.
Majd még beszéljünk azért a tervekről, csak most visszatérve arra, hogy ez megütötte a fülemet, hogy azért mindig a saját anyag, vagy a saját képek is egyfajta kiinduló bázist jelentenek egy kiállítás megtervezésénél. És ugye most itt ennél a kiállításnál, a rövidesen záruló flamand festészet kiállításnál, ugye itt van ez a Van Dijk kép, a Stuart Maria Henrietta hercegnő esküvői portréja, amit ugye jó egy évvel ezelőtt vásárolt meg a Szép Művészeti Múzeum, és hát azért talán érdemes arra egy kitérőt tennünk, hogy azért nagyon komoly vásárlások történtek az elmúlt időszakban. A Van Dijk kép mellett ugye itt van ez a Renoir kép, a fekvő női akt, az szintén a Szép Művészeti Múzeum tulajdonába került. Árulja el, hogyha ez nem ilyen műhelytitok, hogy hogyan zajlik egy ilyen aukciós vásárlás, mert például ezt a Van Dijk képet a Christie's aukcióján vásárolták, hogy felül aktatáskával a múzeumnak egy szakembere egy repülőgépre, és ott a Christie's aukcióján jól szabott öltönyben licitál. Hogy zajlik ez?
Ma már azért a net világában ezért ez sokkal egyszerűbb.
Interneten történik?
Így van például. Tehát megtetünk sokféleképpen lehet. Telefonon.
Tehát nem úgy, amit a filmekben látjuk.
Olyan is van, tehát el lehet menni személyesen is. Gyakorlatilag be lehet jelentkezni egy élő netes aukciós jelenlétre. Telefonon folyamatos kapcsolatban, lássuk, több telefonszámot adunk meg, mert bármi is történik, akkor azonnal lehessen váltani. Nyilvánvaló ilyen léptékű vásárlási szándék esetén előre bejelentjük a fontosabb intézmény, vagy jelentősebb magánvevőkkel van egy közvetlen kapcsolatfelvétel, aki jelzi ezt a szándékát az aukciós háznak, és élőn tudjuk követni az aukciót. Nagyon jelzés egyébként, hogy nem mutatják a közönséget ezeken a felvételeken, tehát csak az aukciót vezető urat vagy hölgyet, és Természetesen addig maradunk a licitben, ameddig a lehetőségeink, szándékaink
engedik. Például a Vantájképre ön licitált?
Igen, kollégáimmal együtt ott ültünk.
Akkor megvan egy keret? Mert ugye ez kormányzati
így van, persze, így van. Tehát mi elő, keret, így van, pontosan. Menni. Tehát mi nyilván a kormány egy keretet, nyilván mivel javaslatunkat figyelembe véve, meg a nemzetközi műkincspiaci árakat ebben a szegmensben, és hál' Istennek ezen kereten belül maradt. Egyébként nagyon fontos képről van szó, és nem csak az, hogy fontos kép, ugye ez egy 5,5 millió angol fontba került, tehát a jutalékkal együtt, ami ilyenkor mindig hozzá kell számolni. Ez önmagában is, tehát önmagában is egy 2 milliárd forint fölötti vétel volt. Az a tény, hogy Magyarországon 100 éve nem volt ilyen jelentős vásárlás. Ezt tulajdonképpen rá néhány hónappal pont mi döntöttünk meg a csúcsa szintén kormánytámogatással a Renoir, illetően bár ez nem, igen, az nem aukció volt, hanem az egy kereskedelmi galériától, tehát műkereskedelmi galériától való vásárlás, vagyis végsősorban egy magángyűjtőtől a legvégén, bár egy nyilván aukciós esetében is egy magángyűjtő van az eladói sornak a végén. Tehát a ilyen léptékű vásárlások utoljára az első világháborút voltak Magyarországon. Ez egy fantasztikus dolog, hogy újra kezdődhetett. Olyan képekkel a Van Dijk esetében, az, hogy kiváló kvalitású kép, az most a kiállításon látszik, a két Van Dijk között, egyik édesapja első Károly táblázó, másik édesanyját, ugye Henriette a királynőt, aki francia királylány volt. Tehát de a fontos az, hogy ennek a képnek több verziót megfestetted, ez a legelső. Ez saját kezű, néhány hónappal halálát festette meg Van Dijk, és ennek a képnek a második változata, amiben már műhely is közreműködött, az jelen pillanatban a Windsori királyi palotában a királynő báltermében van. Tehát az a ritka pillanat,
amikor... De az a gyengébb változat.
Hát igen, az a ritka pillanat, hogy nekünk most Budapesten sikerült egy nagyon fontos képsorozatnak, egy világhírű, zseniális festőtől egy ragyogó művet jobbat szerezni, mint ami most például a Windsori királyi palotában van.
Azért befektetés is, vagy hát nem szeretnék nagy szavakat használni, de hát nemzeti ügy?
Abszolút. Lehet, hogy nem tűnik annak. Biztos vannak, akik azt mondják, hogy és okkal érvehetnek amellett, hogy ehelyett mennyi minden más lehetett volna. De figyelmükbe ajánlnék egy nagyon fontos tanulmányt. A németek, a precíz emberek szeretnek mindent előre, vissza, hátra megvizsgálni, és megalapozott döntéseket hozni. És megvizsgálták visszamenőleg 100-150 évre, hogy melyek voltak azok a befektetések az országban, amelyek a hosszú távon a legjobb befektetése bizonyult, és a legtöbb jövedelmet hozták egy térségnek, az országnak, és így tovább. És kiderült, hogy a Neuschwansteini kastély nyerte meg ezt a versenyt, amelyet a saját korában egy óriási eladósodás jelentett, második, ugye Lajos tulajdonképpen őrültség miatt le is szedték a trónról, nem csak Neuschwansteint építette meg, hanem a Pinakotékot is, Leonardót, Raffaellót évtizedekig hajszolt a műkincspiacon, és óriási összegadót érte, de ma a nagy Pinakoték az egyik legjelentősebb képtár Európában, a legnagyobb vonzerővel, tehát Bécsben, ha kivennénk belőle a nagy Pinakotékot, vagy gondoljuk Madridra, Prádó és a Tisztenborna vissza nélkül, hát jóval kisebb lenne a vonzereje a spanyol fővárosnak. Tehát magyarán a kulturális beruházások kétszeresen is megterülnek. Ha kellően nagy vonalak, nagy léptékűek és érték központúak, akkor hosszú távon olyan értéket jelentenek egy város, egy ország számára, amely pont ebből a turizmusból, ahogy Neuschwanstein, mondjuk a Nagy Pinakoték vagy a Prádó, nagyon jelentős hasznot képes termelni, és ne felejtsük el azt a hasznot, amit a kultúra, a magisztériumi kultúra jelent magának az országnak, a felnővő generációnak, akik azzal együtt nőnek föl, hogy ők minden nap elsétálhatnak, és el is sétálnak sokan a képtárakban, magukénak érzik, és az örökségük részévé válik. Azok, hogy ilyen gyökereket, hogy legyen gyöker, erős gyökerei társadalomnak, ahhoz kultúra szükséges. És ezek a beruházások erre is nagyon jelentőség, és nagyon fontosak.
És szándékaik szerint folytatódik, vagy folytatják ezt a műkincsvásárlási programot?
Nagyon remélem. Nyilvánvalóan, hogy ezek nagyon jelentős összegek. Nem számíthatunk arra, hogy ilyen sűrűséggel, tehát néhány havonta ezek, bármi nagyon szeretnénk nyilvánvalóan a múzeum részéről, hogy, de azt gondolom, hogy ennek lesz folytatása, és reménye is van. Nagyon fontos, hogy egyébként ez nem is úgy van, hogy csak megyünk ki a piacra és válogatunk. Ma már az igazán jelentős, kiemelkedő értékű képzőművészeti alkotások, műalkotások legnagyobb többsége múzeumi. És a kortárs művészettől eltekintve...
Magángyűjteményekben már kevés van?
Bizony. Egyre több, ugye a legvégén valamelyik nagy elődöm, de ez nyilván minden múzeum igazgató így vagy úgy elmondta, hogy előbb-utóbb minden mindenképp minden műalkotás egy múzeumba kerül. Hiszen a nagy magángyűjtemények is, vagy múzeum alakulnak, tehát Tiszenborna Műszer gyűjtemény, vagy adományként bekerülnek egy múzeumba. Tehát a piacon egyre kevesebb a kapitális főmű. Nekünk óriási szerencsé volt ugye a Van Dyck és a Renoir-képpel, jókor, jó időben, jó helyen voltunk.
De ezt folyamatosan figyelni kell a
így van, műkincs folyamatosan piacot. Figyelni kell. Az a nagy szerencse, hogy ugye a Nemzeti Bank értéktár programja adta meg az első lökést ehhez, amikor a Nemzeti Bank egy nagyon jelentős összeget tett félre arra, hogy
de az nem egy másik csatorna?
Az volt, azért... most már ez már nincs sajnos. Ott az volt a probléma, hogy ott aukcióra nem tudtunk menni. A Nemzeti Bank döntéshozó folyamata okkal és joggal sokkal hosszabb volt annál, semmit, hogy aukcióra gyorsan egy keretet biztosítson, ez kizárólag kormánypénzből lehetséges. Azt kell mondanom, hogy az értéktárprogramon valamit elindított, hogy lehetséges, tehát hogy magyar múzeumok, és nem csak a szép művészeti, iparművészeti, nemzeti múzeum megjelenhetett a nemzetközi műkincspiacon vásárlóként, jelentős vásárlóként. A mostani kormánydöntésekkel már komoly nemzetközi figyelem került, hogy sok millió eurós fontos értékben, összességben most ugye már nagyjából ez a két kép közel 20 millió dollárt jelent. Jelen vagyunk a piacon, tehát valami olyan hagyományhoz tértünk vissza, ami a háborút volt utoljára, hogy Magyarország vevőként jelen van a műkincspiacon, de figyelni kell, mert mondom, nem állnak raktárban sorba, vagy eladóként sorba a nagy főművekkel a galériák.
Korábban többször is egyébként úgy fogalmazott, hogy a szépművészeti gyűjteménye az olyan főmű hiányos. Akkor ez most azért változik? Tehát lassan azért lesznek főművek a Szépművészeti Múzeumban?
A főműhiány, úgy kell érteni, hogy most azt tudtam képletesen kifejezni, hogy számtalan album van a nyugati művészet ezer legszebb festménye, tehát amelyek valóban főműveket gyűjtenek össze. Ezenben a kiadványokban elvét felfordul elő a Szépművészeti Múzeumból mű. Egy-kettő elő van, de ezek nem is volt azok, amit ismer a közönség. Tehát az nagymestertől hásnák vannak képek, tehát Gréco, Velázquez, Goya, Raffaello, Tiziano, jelen vannak, csak nem a főműveikkel, nem a életmű legismertebb darabaival maradjunk ennyiben. És ugyanakkor vannak kevésbé ismertek mesterek, akinek vannak az életművön belül kiemelt főművei a múzeumban, de való igaz, hogy azok a főművek, amelyek Európa szerte ismertek, mindegy beleívódtak az emberek retinájába, a kulturális köztudatba, mint kiemelkedő főművek, ezekből igen, tényleg kevés van. És ha ezekben tudunk előbb lépni, ugye ez kellenek művek a piacon, és kell hozzá igen jelentős pénz. De ha a Szépművészeti Múzeum itt tud az elkező években, évtizedekben ezt a típusú hiányt botolni, akkor magasabb osztályba fog lépni az európai múzeumoknak a rangsorában. Így is egyébként a legjelentősebb és legerősebb művészeti képzőművészeti gyűjtemény Bécsi Szentpéter, vagyis az egykori német-római császári gyűjtemény, a Kunsthistorisches Múzeum, és a cári gyűjtemény az Ermitás között. De ha főművekből néhány nagyon jelentőset, ikonikusat, emblematikusat adunk, amiért azt mondják, ezért érdemes Budapestre utazni, tudnánk szerezni. Én úgy látom, a kormányban van ilyen irányú eltökéltség, hogy ezen a területen is növeljük Budapestnek a gazdagságát és a hírnevét.
Terjük még a beszélgetést röviden a tervekkel, hiszen ugye említettük, hogy a Rubens Van Dyck kiállítás napokon belül zár. Mi lesz majd a következő időszakban?
A Szépművészeti Múzeumban még ebben az évben egy legalább ilyen nagy érdeklődés kiváltó kiállításunk lesz, Cézanne-tól Malevichig. Itt utalnék vissza nagyon sikeres Cézanne kiállításunkra néhány év ezelőtt, ahol Cézanne-nak a kapcsolatát a régi mesterek világával vizsgáltunk. Cézanne és a múlt volt a címe. Most még pont fordítva, Cézanne hatását az absztrakcióra, az absztrakt művészetre, annak kialakulására. Természetesen rengeteg Cézanne főművel és nagyon izgalmas absztrakt művekkel, a Malevich vagy az egyik fő alakja annak az irányzatnak, ami az absztraktot létrehozta, és egyfajta eszenciája ennek a művészet iránynak. Biztos, hogy benne nagy érdeklődés fog kiváltani hazait, nemzetközit, szakmait és közönséget egyaránt. Rövidesen nagyon sikeres és nagyon komoly az együttműködésünk a londoni Tate-tel. Tavaly ugye a Bacon Fright kiállításunk nagyon nagy sikerű volt. Egy nagyon jelentős anyagot kaptunk a Tate Britain-től, és nagyon régóta szerettem volna. Két nagy vágyam volt, még tizenvalahány éve, amikor elkezdtem igazgatni a Székműt, az angol vonatkozásban az egyik egy Turner kiállítás, ez megvalósult Turner és Itália címmel, és szerettem volna, hogy legyen végre egy nagy jelentős átfogó prerafajta kiállítás Budapesten, és örömmel mondhattam, hogy tavaszi fesztivál idején áprilisban meg fog nyílni egy nagy prerafajta átfogó kiállítás, szintén a Térbrittennel együttműködésnek köszönhetően ez a Nemzeti Galériában fog megnyílni. Lesz ebben az évben évforduló van, Színyei Merse, Pál születés és halálozási is kerek évfordulók, tehát egy nagy életműkiáltás a tisztelgünk, utolsó hasonló kb. 30 éve volt Budapesten, tehát időszerű, népszerű, fontos alkotóról van szó, tehát ez a nagy életműkiáltások sorozata, amely egyébként még most hál' Istennek Farkas István, aki holokauszt áldozatként az egyik legnagyobb 20. századi képzőművészünk volt, az ő életműve még március 1-ig látható a Nemzeti Galériában, mindenkinek tanácsolnám, egy egészen különleges egyedi európai rangú életműről van szó, hogy menjen el és látogassa meg, egy nagyon megrázó tárlatról van szó, művész értelemben, és egy sorstáma, amit Farkas István élete jelentett értelmében is. És a galériában tehát prerafaiták tavasszal, és ősszel pedig, vagy ősszel, késősszel Színyei kiállítás.
És hát voltak hírek egy El Greco tervezett kiállításról is.
Még, bocsánat, visszatérek egyet mondattal a szépművészetére, hiszen a Cézanne ősszel lesz, de hát őszig még van időnk, és hiszen bezzel most a Rubens, tavasszal a Szépműben a prerafaitával párhuzamosan egy nagy egyiptomi kiállításunk lesz, egy rendkívül izgalmas kiállítás, második Amenhotep sírjának megtalására, egy különleges fárósír megtalálásának az egész felfedezést, az egész sír feltalálását, és felfedezését bemutatja, meg is építjük a modelljét a sírnak, be lehet majd menni, és második Amenhotep és korához tartozó remekünknek sokasságát láthatjuk majd. És ez mind még most 2020-ról beszélünk, de hát van 21, meg 22 is, és ugye nekünk évek előre kell gondolkozni. Lesz igen El Greco 22-ben nagy átfogó kiállításunk. Tehát nem fogunk, azt kell mondanom, hogy a következő évben is nyugodtan számíthatnak a Pestre, hogy lesz miért betérni a Szépművészeti és a Nemzeti Galériába egyaránt.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest projektminiszteri biztosa volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm.
Köszönöm én is.